Hír stúdióban Asbóth József várja önöket.
Jó estét kívánok! Ez a Duna Televízió késő esti híradója. Harmadfokúra emelték az árvíz védelmi készültséget kora este a Nagy Duna Vének Duna remete közötti szakaszán. Az árhullám miatt már lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között. A folyó vízszintje délután elérte a 605 cm-t. Az előrejelzések szombatra már 712 cm-es vízállást jósolnak Budapestnél. A magyarországi folyók vízgyűjtő területein idén kétszer annyi hó halmozódott fel, mint 2000-ben a nagy árvíz idején. A Magyar Honvédség felkészült arra, hogy szükség esetén részt vegyen az árvízi védekezésben.
Az átmeneti apadást követően folyamatosan árad a Tisza. A mérések szerint naponta 8 cm-rel emelkedik a vízszint, s egyre több hullámtér kerül víz alá. Ha emellett még megérkezik a meleg idő is, valószínűleg árvíz alakul ki mindkét magyarországi folyón. Ebben az esetben a Magyar Honvédség képes azonnal bekapcsolódni a védekezési munkálatokba.
Megfelelő alakulatokkal, több ezer kiképzett katonánkkal, erős szervezettel és műszaki felszerelésekkel készen áll arra, hogy ha szükséges, akkor közreműködjön az árvízveszély elhárításában.
A legutóbbi tiszai árvíz idején a szolnoki helikopterek homokzsákokat szállítottak a gátak mellé. Most is 8 gép áll készenlétben, és hogyha kell, akkor felszállnak. A buzgárok és a fakadóvizek is nagy veszélyt jelentenek a védekezés során. A búvárok a töltések javításában vesznek majd részt.
Búvár csoportunk azonnal kész, ez egy 12 fős csoport, még kiképzett búvárral, a szükséges rohamcsónakokkal és egészségügyi személyzettel, ők képesek bármikor a töltések vízfelszíni oldalának megerősítésére, szigetelésére.
De a homokzsákok töltésére is elegendő katonát tudnak biztosítani, valamint az esetleges kitelepítésekre is felkészültek.
Magyarországnak modell lehet a finnországi svéd kisebbség helyzete, mondta Sólyom László köztársasági elnök Helsinkiben, ahol vendéglátójával Tarja Halonen elnökasszonnyal tárgyalt. A határon túli magyar kisebbség kapcsán mindkét államfő egyetértett abban, hogy a tagjelölteken szigorúan számon kell kérni a nemzetiségek jogaival összefüggő elvárásokat.
Új alapokra kell helyezni a magyarországi kisebbségpolitikát, és ehhez fel kell mérni a szomszédos országokban a rendszerváltozás után felnőtt magyar nemzedéknek az anyaországgal szembeni elvárásait, mondta Sólyom László.
Felül kell vizsgálni az eddigi nemzetiségi politikát, ez túlságosan beleragadt abba, hogy vannak külföldi szervezetek, amelyeket ki mindegyik kor, meg mindegyik párt segélyez. Ezek a pénzek, noha jelentős összegek, voltak éppen úgy mennek el, hogy nem tudjuk, mennyire hatékonyak, és valóban jól fordítjuk el.
A magyar államfő úgy tekinti ezt a kérdést, mint elnöki ideje egyik programját. Tárgyaló partnereivel Sólyom László a kétoldalú kapcsolatokról, a finnugor együttműködésről, a zöld elnökök informális hálózatának tervéről, valamint az Európai Unió jövőjéről, a regionális közösségeknek az EU-n belüli szerepéről folytatott eszmecserét. A januárban 6 évre újra választott Halonen köztársasági elnökön kívül találkozott a kormányfővel, a parlamenti elnökkel és a Helsinki város vezetőivel. Sólyom László megkoszorúzta a Hősök keresztjét és a finn függetlenség atyaként tisztelt Carl Gustav Mannerheim marsall sírját.
Ariel Sharon jelenléte nélkül is ők voltak a legmeggyőzőbbek. Izrael új centrista pártja, a Kadima győzött a parlamenti választásokon. A pártot a kormány főalapította röviddel agyvérzése előtt. A most beütött képviselőjük szám szerint 28, azonban sokkal kevesebb, mint amennyire az előzetes felmérések szerint számítottak. Ezért győzelmük fele más. Tel Avivból Judá Lahav tudósítónk jelentkezik.
Számbelileg a legnagyobb meglepetés az Outsider nyugdíjasok pártja okozta, amely 7 képviselőt juttatott a parlamentbe, pedig senki nem számolt vele. Jelentősebb sikert ért el az otthonunk Izrael nevű Avigdor Lieberman vezette szélső jobboldali párt, amely az arab kisebbség tagjait meg akarja fosztani izraeli állampolgárságuktól. E pártnak 12 képviselője lesz. A legnagyobb vesztes a nemrég még legnagyobb kormánypárt, a Likud, amelynek korábbi 40 képviselő helyet ezúttal 11-jel kell megelégednie. Más a helyzet, ha a politikai stratégia szempontjából vizsgáljuk az eredményeket. Két koncepció között kellett választani. Lesz-e folytatása a megszállt területekről való kivonulásnak, amelyet tavaly Ariel Sharon kezdett el Gázában, vagy pedig Izrael a jövőben elutasít minden engedményt. Nem hiába minősítette Benjamin Netanyahu volt kormányfő, a Likud vezetője a választásokat népszavazásnak a két program között. Ebből a szempontból a kivonulás vagy a palesztinoktól való elszakadás egyértelmű győzelmet aratott. Az új parlament jelentős többsége ezt a politikát támogatja.
Letette a hivatali esküt Mahmoud Abbas palesztin elnök előtt a Hamas által megalakított 24 tagú palesztin kormány. E formális aktussal véglegessé vált a Hamas hatalom átvétele. Az új palesztin kormánynak kemény vonalas nézetei miatt várhatóan nemzetközi elszigeteltséggel és komoly pénzügyi nehézségekkel kell majd szembesülnie. Az Egyesült Államok már is megtiltotta diplomatáinak és üzletembereinek, hogy kapcsolatba lépjenek a Hamas vezette új palesztin kormánnyal. Kivételt csak Abbas elnök és hivatalának alkalmazottai jelentenek, akik nem tagjai az iszlámista mozgalomnak. Amerika arra számít, hogy így rá tudja venni a Hamaszt Izrael elismerésére. Nemzetközi ellenőrzés alatt álló nukleáris fűtőanyag központ létrehozását javasolja az iráni kormány. Ezzel tenne pontot az évek óta húzódó atomvitára.
A javaslat értelmében a központot Teheránban rendeznék be, több állam közreműködésével jönne létre, és így biztosítanák a nemzetközi ellenőrzést. Az iráni kezdeményezés válasz arra a korábbi javaslatra, amely szerint az ország orosz területen dúsítsa az atomerőmű üzemeltetéséhez szükséges uránt. Ugyanakkor a javaslat arra az újabb amerikai fenyegetésre is válasz lehet, amelyet Condoleezza Rice külügyminiszter fogalmazott meg. Ennek értelmében az Egyesült Államok intézkedések meghozatalát sürgeti az ENSZ biztonsági tanácsában, mivel az amerikai álláspont szerint Irán jelenti a legnagyobb fenyegetést, nem csak mert állítólag atomfegyver előállítására törekszik, de a terrorizmussal is kapcsolatokat ápol.
Franciaországban április 4-ére újabb országos tüntetés sorozatot hirdettek meg a szakszervezetek. A munkavállalók, egyetemisták így akarnak nagyobb nyomást gyakorolni a kormányra a pályakezdők munkába állásáról szóló törvény ellen tiltakozásul. 63 tonna romlott húst foglaltak le a fővárosban. Az áruk között találtak olyan mirelit terméket is, amelynek már 3 éve lejárt a szavatossága, közölte a budapesti főállatorvos. Ebben a 9. kerületi hűtőházban március közepén is lefoglaltak 3 tonna húskészítményt. A tulajdonosokra több millió forintos bírságot szabnak ki. Leállt a termelés a békéscsabai Baromfi feldolgozóban, mert a cég tartozása miatt az áramszolgáltató kikapcsolta az áramot. A vállalat mintegy 800 dolgozóját egyelőre szabadságra küldték.
Az üzemben már napok óta fennállt a kikapcsolás veszélye, mert a cég több 10 millió forinttal tartozik az áramszolgáltatónak.
Levágtunk olyan 8:30 fele, rendesen, normálisan megtörtént, utána egyszer csak 10:30 fele lekapcsolták az áramot.
Részletfizetési megállapodásokat kötöttünk, amelyben természetesen le volt az írva, hogy az időközben felmerülő aktuális díj fizetése mellett a részleteket is kell fizetniük. Sajnos eljutottak egy olyan pontra, hogy egyiket sem tudták teljesíteni.
Mindemellett jelentős a beszállítók felé felhalmozódott tartozás is. Becslések szerint ez az összeg milliárdos nagyságrendű. A tenyésztők attól tartanak, hogy a jövő heti közgyűlésen a végleges bezárás mellett döntenek a tulajdonosok.
Ez a térség el fogja veszíteni a vágóüzemet, tehát a broiler csirke termelők felvevő piacát el fogja veszíteni, és ennek következtében előfordulhat, hogy több Baromfi telepet be fognak zárni.
Az áramszolgáltató szóvívője elmondta, a mezőkovácsházi és az orosházi feldolgozók is hasonló gonddal küzdenek, így elképzelhető, hogy rövidesen ezekben az üzemekben sem lesz áram.
A jelenlegi jogszabály környezetben nincs tisztázva a kórházi dolgozók munkaideje. Erről Éger István beszélt Székesfehérváron. A Magyar Orvosi Kamara elnöke közölte azt is, hogy kikéri a művi meddővé tételről a szakmai kollégiumok véleményét.
Magyarországon jogilag nem ismerik el, hogy az ügyeletben töltött idő munkaidőnek számít. Ezért a dolgozók fizetése sem megfelelő. A Magyar Orvosi Kamara szerint a dolgozók nem tehetnek mást, beperlik a kórházat, a kórház pedig az államot. Ez történt Fehérváron is.
Alperesi beavatkozóként perbe hívja a magyar államot. Szerintem ez egy abszolút logikus lépés, a székesfehérvári kórházigazgató csak úgy, mint a többi, nem tehet róla, hogy nincs elegendő forrása.
Emellett állást foglaltak a művi meddőséggel kapcsolatban is. Mint ismeretes, májustól minden felnőtt korú saját felelősségére kérheti a műtét elvégeztetését. A kamara szerint etikailag és szakmailag is kifogásolható a jogszabály, ezért kikérik az illetékes kollégiumok véleményét.
Továbbra sem támogatja a Magyar Gyógyszerész Kamara a patikák liberalizálását. A testület elnöke kifejtette, nem lesznek ezáltal olcsóbbak a gyógyszerek, és új gyógyszertárak is csak a forgalmasabb helyeken nyílnak, nem pedig ott, ahol igazán szükség lenne rá.
Havelné Szatmári Katalin egy nemrégiben készült uniós felmérésre hivatkozva elmondta, az uniós országokban sem igazolódtak be azok az elvárások, amelyek szerint a gyógyszerpiac liberalizálásával növekedne a verseny, javulna az ellátás, vagy hogy csökkennének a gyógyszerárak.
Kiderült, hogy azokban az országokban, ahol felszabadították azt, hogy bizony kötelező a kis településen is a gyógyszertárat fenntartani, ott bizony a gyógyszertárak nagy része városokban, fővárosban nyílt meg, egymás hegyén hátán, és a kis településeken, a kisvárosokban a gyógyszertárak bezártak.
A kamara abban bízik, hogy a magyar ellátási rendszer nem kényszerül tévutak bejárására, ugyanis az egészségügy olyan terület, amely nem nélkülözheti az állami felelősségvállalást és szabályozást.
Lemezlovasok küzdenek a választásért. A fiatalok között népszerű DJ kampányt indítottak a legifjabb szavazók meggyőzésére. A diszkókban minél többüket próbálják arra buzdítani, hogy menjenek el voksolni. A kezdeményezés hangsúlyozottan független a pártpolitikától. Magyarországon 520 ezer első szavazó van, akik körében a szervezők reménye szerint minden más kampány elemnél nagyobb hatást érhet el ez a kezdeményezés. A BRFK és a 13. kerületi rendőrség hírszolgáltatásában is fennakadásokat okozott, hogy csaknem 800 méternyi kábelt loptak el Budapesten. A tolvajok korábban az egyik távközlési cégnek dolgoztak, ezt kihasználva szerelőnek öltözve fűrészelték el a vezetéket, akár több millió forint. Kísérleti jelleggel indult el a kompjárat most először Fonyód és Badacsony között. A Balatoni Hajózási RT a közelmúltban készítette el a második balatoni kompátkelő tanulmányt. A tervek szerint 2009-től már komp közlekedik a tó nyugati részén is. Mindehhez Európai Uniós forrásokra számítanak.
Ez a komp elsőként teszi meg a Fonyód és Badacsony között lévő 5,5 km hosszú távolságot. A tervezett kompjárat jelentősen lerövidíti a menetidőt a Balaton két partján fekvő település között. A normál körülmények között 80-100 perc alatt megtehető út 18 percre csökkenhet.
Több vendéget remélünk azáltal, hogy a Balaton másik részén is, tehát itt a nyugati részén is mód nyílhat a későbbiekben gépjárművek, autóbuszok átszállítására, hogy többen választják Közép-Európából, Nyugat-Európából a Balatont.
A Balaton hazánk kiemelt idegenforgalmi övezete, a régió jó megközelíthetősége pedig hozzájárulhat a balatoni turizmus élénkítéséhez, fejtette ki Kolber István a próbaút során. A miniszter hozzátette, további fontos lépés a vidék közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése. A tervek szerint az új kompátkelő, mely megközelítőleg 3 milliárd forintba kerül, 2009-től üzemel majd.
A híradó végén munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, jó éjszakát kívánok!
Jó estét kívánok! A Fehérvár és a Vasas után a Honvéd is bejutott a legjobb négy közé a labdarúgó Magyar Kupában, miután ma 1-0-ra legyőzte a Sopront a Bozsik stadionban. A 83. percben szerzett góljával Sranc nem csak a visszavágó, hanem az összesített állás eredményét is kialakította. Az utolsó negyeddöntőt a Debrecen-Újpest mérkőzést április 5-én játsszák. Szolnokon ma nem foci, hanem kosárlabda, és nem kupa, hanem bajnoki találkozót rendeztek. De mint hamarosan kiderül, gyakorlatilag itt is lehet olyan tétje egy összecsapásnak, mint egy kieséses sorozatban.
A fehérmezes Szolnoknak kemény feladat a nyolcba kerülés idén, na de megverték érte például még az akkor listavezető Paksot az előző fordulóban. Az Univer hasonló helyzetben van az első négyért. De hogy ebben a bajnokságban mit se számít 4-5 hely különbség, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy a Szolnok szó szerint átgázolt a Kecskeméten az első negyedben. Vagy inkább átugrott, hiszen a Davis-Kelly parádék leginkább a levegőben zajlottak. Meszlényi Robert játékosainak kioszthatott volna egy-két elégtelent védekezésből, hiszen a fél időben már 47-33-ra a Szolnok vezetett. Az előző fordulóban a nagyszünetes Intő hatott Lapovékra, ott fordítottak a Kaposvár ellen, de idegenben ez nem ment. Jurkunász oktatta a hárompontos dobás alapjait, amivel szépen kitartott a szolnoki előny. Nyert az olaj 76-60-ra, így életben maradt a nyolcba kerülés ám a Szolnokon. Kecskeméten viszont nem lesz idő álmodozni, az első négyért a legjobbakat is verni kell, és persze bízni a szerencsében. A nap többi mérkőzésén az atomerőmű és a Kaposvár hazai pályán, míg a Nyíregyháza és a Dombóvár idegenben nyert. A nőknél a BSE 66-59-re verte az Alavolánt.
Továbbra is eredmények, de már a férfi kézilabda bajnokságból. Dunafer Debrecen 32-20, Elektromos Csömör 37-27, Tatabánya Hargita 33-26 és Nyíregyháza Komló 36-32. A férfi vízilabda bajnokságban egykoron rangadónak számított, ma egyesélyes mérkőzés. BVSC Újpest 6-13. A két csapat jelenlegi helyzetét egyébként az jellemzi a legjobban, hogy ők akkor is játszhatnának bajnokit, amikor a válogatottnál épp összetartás lenne. Legjobbjainknak idén nem kell világbajnokságra vagy olimpiára készülniük, de remélhetőleg sokszor adnak alkalmat arra, hogy dicsérjük őket, lehetőleg az örök rivális elleni siker kapcsán, mert úgy az igazi.
A jövő hét elején két napig a világ két legjobb vízilabda válogatottja együtt készül majd a Margit-szigeten a nyár legrangosan megmérettetéseire, amikor várhatóan egymás ellen dönti el az aranyérmek sorsát a szerb és a magyar válogatott.
Nagyobb vagyok a Porobicsal, a mostani szerb kapitánya, már tavaly nyáron ezt megbeszéltük, hogy idén tavasszal majd valamikor lehetünk együtt, mindenkinek ez segítség, nekik is. Nekünk is egyformán lehet tanulni a másikból, egyformán lehet az embernek a saját csapatát is, hogy úgy mondjam, analizálni. Ráadásul csapat keresés fázisában vagyok, tehát egy erős ellenféllel edzőmeccseket játszani, néhány kérdőjelet ideje korán meg tudok válaszolni, és így biztosabb, jobb, és a véglegeshez közelebbi keretet fog tudni ezek után az edzőmeccsek után majd kijelölni, aki majd a világkupára fog készülni.
A hétvégén kezdődő országos rali bajnokságra való ráhangolásként tegnap bemutattuk a tavaly előtti bajnokot. Most a címvédő következik.
Igazi szenzáció a magyar rali bajnokságban. A hétszeres bajnok ifjabb Tóth János egy Peugeot 307 VRC autóval rajtol, nem csak a hétvégi startautó Eger Rallin, hanem az összes bajnoki futamon. A típusa a rali világbajnokságon többszörösen bizonyított. Markus Grönholm a tavalyi VB futamokon egy hasonló géppel két futamgyőzelmet és több dobogós helyezést szerzett.
Nagyon nagy felelősség egy ilyen autóval versenyezni a magyar bajnokságban. Nagyon nagy dolognak tartjuk mi is, hogy rendelkezésünk rá lesz az autó. Hát remélem, hogy meg tudunk felelni, és meg tudunk a feladattal birkozni.
Igazából nekem másabb dolgom nem lesz, mint eddig is volt, ugyanúgy csak navigálnom kell, úgyhogy nem látok ki egyáltalán az ülésből, meg iszonyatosan nagy, ennyit.
Jó lenne bajnokságot nyerni, futamokat nyerni. Próbálunk azért kicsit összeszedettebben vezetni, mint tavaly. Tavaly volt 3-0-ás futamunk, ezt nem szeretnék idén megismételni, és ha lehet, akkor minden futamon célba akarunk érni.
Búcsúzó felhívom szíves figyelmüket arra, hogy az éjszakai Dunasportban beszámolunk a labdarúgó BL negyeddöntők eredményeiről. Én munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Sajnos a mai részleges napfogyatkozást csak igen kevesen láthatták a Kárpát-medencéből, hiszen az éjszakai órákban megérkezett az a hideg front, melynek felhőzetéből sok felé esett csapadék ma a Kárpát-medencében. Volt olyan térség, ahol bizony villámlás mennydörgés is előfordult. A folytatásban azonban egyre kevesebb lesz felettünk a felhő, éjszaka már csak keleten kell számítani további csapadékra. A hőmérséklet pedig a hajnali órákban általában 2 és 6 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt szerencsére újra előbújik a nap, ez lesz jellemző majd délután is. Ugyan a délutáni órákban nyugat felől egy kicsit újra megnövekszik a felhőzet, de ebből jelentősebb csapadékra nem kell számítanunk. A hőmérséklet pedig újra kellemesen 12 és 18 fok között alakul majd. A frontérzékenyeknek szerencsére most nem kell fronthatással megküzdeniük. És akkor a folytatásról pénteken, szombaton és vasárnap is változékony, igazi szeszélyes napok állnak majd előttünk, már ami az időjárást illeti. Pénteken gyakran lesz még borult az ég, elszórtan számítani kell esőre, záporra, a hőmérséklet azonban kellemesen 14 és 20 fok között várható majd. Szombaton és vasárnap változóan felhős lesz az ég, azért a nap is előbújik majd, ez mindenképpen jó hír, azt hiszem. Esőre, záporra csak elszórtan kell számítani, a hőmérséklet pedig mindkét hétvégi napon 14 és 19 fok között alakul. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra!
Néhány téma a csütörtök reggelből. Hogyan együnk és mit? Nem feltétlenül azért, hogy fogyjunk, egy olimpikon fog tanácsokat adni. Aztán milyen határon átnyúló együttműködési tervei vannak a Miskolci Egyetem most megválasztott rektorának, ő fogja elmondani nekünk. Aztán Kamera Hungária 2006 televíziós műsorfesztivál rajt a héten, vendégünk a főszervező. Várjuk Önöket!
A Borsodi Liga 21. fordulójának nyitó mérkőzésén a Fehérvár a kiesés ellen küzdő Reac együttesét fogadja. A hazaiak a legutóbbi 9 mérkőzésen nem találtak legyőzőre, és harcban állnak az elsőségért. A Reac viszont igyekszik kikerülni a kieső zónából, vagyis mindkét csapatnak égető szüksége van a pontokra. A vendégek abban bíznak, hogy minden sorozat megszakad egyszer, remélik, hogy éppen a pénteki összecsapáson, míg a hazaiak szeretnék utolérni az éllovas UTE együttesét. Fehérvár Reac labdarúgó mérkőzés a Duna televízióban pénteken 19 órakor.
Autonómia. Egyéni, területi, vallási és kulturális.
Most kell szólni, mondja Demjén Ferenc. A népszerű énekes beszél a hazaszeretetről, a rózsinév eredetéről és dalainak üzenetéről. Látókör kérdése, heti válasz.